Isten igéjét Pál apostol Timóteushoz írt első leveléből olvasom, a 3. fejezet első 7 versét. Hétről hétre ezt a levelet olvasok, így jutunk el a mai szakaszra. És annyit szeretnék bevezetésül mondani, hogy Pál apostol alapította az efézusi gyülekezetet, aztán mint apostol továbbállt onnan, és egy fiatal gyülekezet vezetőt vagy lelkipásztort bízott meg a gyülekezet vezetésével, Timóteust, és ez a levél őt igazítja el abban, hogy mit is jelent az evangélium szolgálatát végezni. És így jutunk most a 3. fejezethez, és olvasom ezt, amit itt ír az apostol Timóteusnak. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanítása alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleménye legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Egy pillanatra gondoljátok el, hogyha munkatársat keresnek, vagy kerestek, ha ti vagytok a vezetők ott, ahol dolgoztok, vagy ha vezetőt kerestek, akkor melyek az elsődleges szempontok? Hogy mennyire jól kezeli az Excel-t, vagy milyen vezetői képességei vannak, vagy mennyire kreatív, vagy milyen hatékonyan old meg problémákat, ha valahol orvost keresnek, mennyire jól diagnosztizál, ha a tanárt, akkor van-e valamiféle kiállása, és folytathatnánk a sort, hogy vajon ezeket a képességeket keressük-e, vagy megjelennek-e azok a kérdések, hogy mennyire megbízható az illető, becsületes-e, együttműködő-e, alázatos-e, hogyan vezeti a magánéletét, készség, képesség, vagy jellem, tulajdonság, melyik a fontosabb? Ha valakivel együtt dolgozol, melyik a fontosabb? És persze, hogy mindkettő. Mindkettő fontos. Érteni is kell ahhoz, amit végzünk, meg azt sem, mint, hogy milyen emberek vagyunk. De mégis mi az, ami inkább fejleszthető? Melyikben lehet inkább növekedni? A készségben, a képességekben, vagy az alapvető emberi jellemben és tulajdonságainkban? Ebben a szakaszban Pál abban a kérdésben igazítja el a Timóteust, akit szolgálatba állított, hogy az efézusi és a környékbeli gyülekezetekben milyen szempontok szerint állítson be püspököket, vezetőket. A püspök szó jelentése felügyelő vagy felülvigyázó egy gyülekezetben lényegében ugyanaz, mint a presbiter vagy vém, és tulajdonképpen átfedésben van a pásztorral is, a lelki pásztorral. Ez mind nagyjából ugyanaz a tisztség még az új szövetségben. Lehet, hogy kiterjed a feladat a több gyülekezetre, de az apostol idejében a püspök szolgálata nem volt olyan, mint ma, ami általában egy nagyobb egyházi területre vonatkozik. Úgyhogy a kérdés tehát előttünk az, hogy mi váratik el azoktól, akik gyülekezetet vezetnek, és míg a mi református gyülekezeti rendünkben ez a presbiterekre is igaz, ma mégis a lelkipásztori szolgálatról szeretnék beszélni, és innen megvizsgálni. Még egy bevezető megjegyzés, hogyha gyülekezetünk most lelkipásztor választás előtt állna, vagy presbiter választás előtt, akkor világos lenne ennek a szakasznak a jelentősége. Kiket keressünk? Hogyan válasszuk ki, hogy ki az alkalmas ember? És akkor itt van a lista. Hát ezekre figyeljetek. De mivel nem ilyen helyzetben vagyunk, ezért sokkal nehezebb, hogy milyen szempontból tud ez bennünket ma megszólítani. Mit akar Isten szent lelke a gyülekezetünkkel egy ilyen igény keresztül? És a választom erre a kérdésre az, hogy a gyülekezet jobban értse a lelkipásztorok szolgálatát és életét, a rájuk helyezett elvárásokat, az ebből fakadó terheket, ennek a fényében jobban imádkozzon értük, és a gyülekezet küldetésért. Úgyhogy egy picit itt-ott szeretnék így betekintést adni a kulisszák mögé. Három kérdés lesz előttünk, ahogy végigmegyünk ennek a szakasznak a jelentésén. Egy, milyennek kell lennie a lelkipásztornak? Kettő, miért szükséges ez, és egyáltalán hogyan lehetséges, ha lehetséges? És harmadszor, mi a gyülekezet felelőssége mindebben? Szóval milyennek kell lennie a lelkipásztornak? Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, kezdi az apostol. A fedhetetlen az, aki kritikán felüli, akiben nem lehet belekötni. És ha megkérdezzük, hogy de milyen legyen az az ember, aki kritikán felüli, akiben nem lehet belekötni, mi az, amiben fedhetetlennek kell lennie, akkor a válasz mindaz, ami ezután jön, az összes többi tulajdonság, amit leír az apostol, tulajdonképpen kibontása annak, hogy mit jelent fedhetetlennek lenni. Nem fogok mindegyikről egyenként szólni, mert nagyon hosszú ideig itt lennénk, hanem van, amiről egy csoportba beszélek, illetve van, amit egészen kihagyok most. De azért nézzünk rá, hogy milyennek kell lennie egy fedhetetlen lelkipásztornak. Az első dolog a család. Ezzel kezdi az apostol, a fedhetetlen után legyen egy feleségű férfi. Majd ebben a szakaszban ez az a téma, amit bővebben is kifejt, amikor arról beszél, hogy olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Szóval mindjárt jegyezzük meg, hogy a lelkipásztori vezetésre való alkalmasság azzal kezdődik, amit ma magánéletnek nevezünk, és aminek a közmegegyezés szerint semmi köze ahhoz, hogy ki hogyan látja el a feladatát a munkahelyén. Ha azt mondanád, hogy ez az ember egy vezető politikus, vagy miniszter, vagy ez az ember egy cégvezető, vagy stb., de katasztrófa a családi élete, akkor azt mondanák így, hogy mi köze a családi életének ahhoz, hogy ő különben hogyan végzi el a maga munkáját. Magánélet, magánéleti kérdésekkel nem foglalkozunk a nyilvános világban. A bibliai gondolkodás azonban egészen más, és azt mondja, hogy alapvetően az, hogy hogyan fogod ellátni a hivatásodat, az meg fog mutatkozni abban, hogy különben hogyan vezeted az életedet és a családodat. Legalábbis az apostol azt mondja, hogy a lelkipásztor legyen egy feleségű férfi, és csak erről a kifejezésről tényleg higgyétek el, könyveket írnak, mert legalább ötféle módon lehet értelmezni, hogy mire gondol az apostol. De most csak mondjunk annyit, hogy a lényeg az, hogy a tipikus lelkész hűséges férj és hűséges apa. Ez nem zárja ki azt, én szerintem, hogy nem lehet lelkipásztor, aki egyedül él, aki egyedülálló, nyilván. És most nem tudjuk megnyitni a női lelkészség kérdését sem, de minden esetre ezt látnunk kell, hogy azért döntő a házasságban meg a családban való élet, mert Pál felteszi utána ezt a költői kérdést, hogy ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni Isten házára, Isten egyházára? És nyilván feltételezhetitek, hogy ez egy ugyanolyan nehéz, fájdalmas kérdés a lelkipásztorok életében, mint a családos vagy házas lelkipásztorok életében, mint különben sokak életében. A lelkipásztor nagyon gyakran azt éri meg, amit persze más hivatásban lévők is megélnek, tudom, de azt, hogy egyensúlyozniuk kell állandóan a család és a hivatás között. A hivatás pedig nem más, mint Isten szolgálata. Hogyan egyensúlyozol Isten szolgálata meg a család között? Kicsit visszatérek erre még, de hadd idézem azt a mondást, amit tulajdonképpen ennek az igének az alapján született, nem is bennem, ezt hallottam, de amikor kisgyerekeim voltak, hosszú-hosszú éveken át újra és újra visszatértem ide, és próbáltam így rendezni a prioritásokat, és ez a mondás a következő. Ha elveszíted a családod, elveszíted a hivatásod. Ha elveszíted a családod, elveszíted a lelkipásztori szolgálatot, mert hogy az alkalmasság elsődleges kritériuma az apostol szerint. És persze igaz ez a presbiterekre is, igaz mindazokra, akik az Isten népében vezető módon vannak jelen. És őszintén és szomorúan kell elismernünk, akik benne vagytok jobban a gyülekezeti, vagy nem is a mi gyülekezetünk, de az egyházi életben tudjátok, hogy számos lelkipásztor házassága végződött válással az elmúlt években, évtizedben. Egyre több. A hűséges és tiszta házas élet mégis elvárt tulajdonság, mert hogy a hűtlen élet és az önző élet alkalmatlanná tesz Isten népében szolgálni. A járvány, és most itt a válásokra, a házassági válásokra gondolok, a járvány, ami végig söpör a társadalmon, bennünket, lelkipásztorokat sem kímél. És a fedhetetlenség nagyon-nagyon súlyosan sérül minden ilyen esetben. A második dolog, amiről beszélni szeretnék, és összefügg az elsővel, legalábbis ahogy most beszélek róla, az az önuralom. Ezt a kifejezést nem találjuk ebben a listában, de három másik kifejezés van, ami lényegében ezzel foglalható össze: legyen megfontolt, józan és tisztességes. A megfontolt jelentése, hogy megfontolt az, aki képes a gondolatait és a belső indítékait és indulatait irányítani. A megfontolt az, aki nincs kitéve a saját belső indulatainak, indítékainak és gondolatainak, nem rángatják ezeket össze-vissza, önuralommal bír. Hasonló jelentése van a józan kifejezésnek is, míg a tisztességes az, aki visszafogott és rendezett értelemmel bír. Minden erről beszél, hogy van egyfajta egység, van egyfajta önuralom. És pontosan tudjuk jól, vezetői szemináriumokban, aki ilyen helyekre jár, ez folyamatosan tanulja, hogy a vezetés ott kezdődik, hogy önmagunkat vezetjük először. Minden menedzser tudja. Tehát az önuralom, az önmagunk, az érzelmeink, az indulataink, a szenvedélyeink irányítása mindenki számára kulcsfontosságú. Nem csak lelkészeknek, nem csak keresztényeknek. Mert nem kell sokat keresgélnünk, hogy lássuk, hogy aki önmagát nem tudja uralni, aki önmagát nem tudja vezetni, az nem csak magának okoz nagyon sok zűrzavart, hanem a munkatársainak is, és mindenkinek. Mégis ezzel kapcsolatban, ami általánosan is igaz, hogy térjek rá megint egy területre, ami egy lelkipásztor életében, megint nem csak az ő életében van jelen, mindannyiunk életében jelen van, de nála sajátosan van jelen. Mégpedig az, amit John Stott, az egykori anglikán lelkipásztor így ír ennek kapcsán: gyakran előfordul, hogy a vezetőket, most itt a lelkészekről van szó, hosszú időn át senki sem számoltatja el, éppen ezért önmagukat kell felügyelniük. A lelkipásztoroknak, ha több lelkész van, mondjuk ott van egy vezető lelkész, de a lelkipásztornak, aki a gyülekezetet vezeti, a főnöke, ha tetszik, így nagyon-nagyon messze van. Nagyon-nagyon ritkán lát rá arra, hogy valójában mi történik, vagy mi nem. És ezért az, hogy hogyan alakítod a munkádat, mint lelkipásztor, ez abszolút összefügg az önuralommal, és ezzel a belső motivációval és vezérlésével. És két nagy hiba van, két nagy veszély van, amiről egy másik lelkipásztor így ír, a kényelem szerető és a munkamániás lelkipásztorról. Azt mondja: meglátásom szerint individualista kultúránk kétféle szélsőségért tehető felelőssé, egyrészt a túlhajszolt munkatempóért, másrészt a tétlenségért. Mert hogy nincs senki, aki időbe jelezze. Számos lelkipásztor élete a feleslegesség érzésben, hiába való pótcselekvésekbe fut ki. Egy napot eltölt, vagy kettőt, hogy összerak egy plakátot, ami gyülekezeti alkalom, meg ilyen, vagy építkezik, vagy csomó mindent csinálnak lelkésztek, ami nem igazán a dolguk, de nagyon nehéz megtalálni, hogy mi a dolgod, ha nincsen önuralom, és nem látsz rá, hogy mire hívott el Krisztus. A tétlenség, vagy a szétforgácsolódás másik oldalán pedig a munkamánia van, amire utaltam. Ha Isten szolgálata minden, mikor fejeztem be, mikor elég? Még x embert meg lehetne látogatni, még 20 embernek van lelki problémája. Még sokkal jobban fel lehetne készülni erre az ige hirdetésre is. Értitek, nincs vége. És minden az Istenért van, és itt jön vissza a családkérdés. Hogy amikorra kiderül, hogy munkamániás a lelkipásztor, addigra már feláldozta a családját. Nem az igazi élő Isten szolgálatának az oltárán, hanem saját maga szolgálatának az oltárán. Mert önmagát kell igazolnia a sok munkájával, hogy ő mégis valaki. Ha az önuralomban nem látunk erre rá, a történet nagyon-nagyon fárasztó. Folytassuk. Szóval ne legyen ilyen, olyan egyszerűen mondja Pál, nem? Nem részeges és nem pénzsóvár. Hát erről nem kéne sokat beszélnem, mert kilátott már részeges vagy pénzsóvár lelkipásztort. Ki nem? De fordítsuk a komolyra a szót, és egy kicsit hadd beszéljek ennek a két dolognak tényleg csak röviden kifinomultabb formáiról, hogy milyen alattomosan csúszhatunk be az ördög csapdájába. Nem részeges. Sok lelkipásztor ismeri azt, amit valahogy magamban úgy neveztem el régen, hogy ez a vasárnap délutáni vagy esti üresség vagy depresszió. Pál egyetlen egy képességet helyez Timóteus szívére a tulajdonságok mellett. Az egyetlen egy képesség, hogy ami nem jellem, tanításra alkalmas. Azaz képes világosan, érthetően, szívet formálóan magyarázni a Szentírást. Mert lehet valaki nagyszerű és elkötelezett keresztény, de attól nem biztos, hogy tanításra alkalmas. Szóval a lelkipásztornak az egyik legnagyobb feladata, itt amit Pál is mond, hogy újra és újra beláll annak a titkába, hogy Isten igéjét hirdeti, amin keresztül Isten szólítja meg a gyülekezetet, és ezt hétről hétre teszi, és imádságban hordozza, amivel Isten elsőrenden megbízta, lényegében ez az életének az egyik meghatározó valósága, akkor pontosan tudja, meg fogja ismerni a vasárnap délutáni, az istentisztelet utáni kitettséget, vagy ürességet, vagy sebezhetőséget. Ha jól ment, akkor azért, ha nem ment jól, akkor azért. És ebben az űrben számos kísértés törhet le, és tör is rá. Nagyon-nagyon sok minden. És ezt még teológus koromban hallottam, és azóta velem maradt, és lelkipásztorok alkoholizmusa részben ezen a ponton kezdődik, hogy hova menekül ebben az ürességben. Lehet ez az alkohol, persze lehet bármi más. Az alkohol persze önmagában nem rossz, csak amikor beáll rendszeresen ebbe az űrbe, ebbe az ürességbe, akkor nyilván pusztító lesz. De lehet bármi más. Van olyan lelkipásztor, aki ezen a ponton újra és újra visszatérően az online pornóval kísértetik meg. Lehet ez bármi, lehet ez olyan játékok, amiben elveszünk az életünk, vagy bármi. Tehát ez egy nagyon... Tehát akkor azt mondja Pál, hogy nem pénzsóvár, akkor látni kell, hogy milyen dinamikája lehet annak, vagy nem, bocsánat, nem részeges, hogy milyen dinamikája lehet annak, hogy egy ilyen megkötözöttség kialakul egy lelkipásztor életében. Jó, ha a gyülekezet tud erről. A másik a pénz szeretete. Nyilván talán tudunk is történeteket, ugyanolyan bűnös ember a lelkipásztor, mint más, ugyanúgy megkísértetik. Lehet hallani néha sikkasztásokról, erről, arról, de megint valami másról szeretnék beszélni, a presbiterekre is utalva. Ez pedig az, amikor egy gyülekezet vezetésében, a gyülekezet, mert ugye minden helyi gyülekezet a református egyházban a saját maga gazdálkodik, a saját forrásaiból kell megéljen. Szóval amikor a gyülekezet vezetésében az lesz a legfontosabb kérdés, hogy anyagilag hogyan tudjuk bebiztosítani az életünket. Tehát az a fajta pénzszeretet, ami nem arról szól, hogy most ő hogy tömi meg a saját zsebét, hanem arról szól, hogy mindig azt fogjuk csinálni, amiből pénz jön. Nem arra figyelünk, hogy Isten mire hív, hanem ha most erre van pályázat, és ebből lehet pénzt csinálni, akkor ezt csináljuk. Vannak gyülekezetek, amelyek kiürülnek, és azért indítanak el, vagy vesznek át esetleg intézményeket, mert az anyagilag majd megtart bennünket. Megjelenhet ez abban, hogy politikailag elkezdünk valahova húzni, mert hogy valamilyen értelemben egyfajta politikai erő pénzbeli támogatást fogadni, és akkor erre van szükségünk. Értitek? A pénz szeretete meg egy nagyon alattomos módon tud belépni. Szóval ne legyen sem részeges, sem pénzsóvár. Akkor miért legyen ilyen, és hogyan lehetséges ez? És akkor nem beszéltünk még a vendégszeretetről, nem beszéltünk arról, hogy ne legyen kötekedő és vitatkozó. Úgy tűnik, hogy az apostol azt várja a lelki pásztortól, hogy egészen magas erkölcsi mérce szerint éljen. És sokan vannak keresztények és nem keresztények, akár most köztetek is, akik csóválják a fejüket, hogy ezt hallva, hogy hogyan lehetne már ennek megfelelni. Vagy azt mondjátok, hogy milyen veszélyei vannak, ha a lelki pásztor fedhetetlen akar lenni. A saját képmutatása, de ennél még sokkal rosszabb, amikor a családját próbálja olyan módon oda terelni keményen, azért, hogy ő fedhetetlennek mutatkozzon, ami miatt akár a házastársa súlyos kárt val, akár a gyerekei. Ezek azok a lelki pásztor gyerekek, akik utána egész életükben messze elkerülik a gyülekezet környékét is. És akkor ott van, de hogy lehet ez? Vagy más alkalommal, mi van, ha a gyülekezet kezdi el irgalmatlanul, kegyetlen módon számon kérni a lelkészen ezeket a dolgokat? Mennyi képmutatás, mennyi elnyomás, mennyi fájdalom születhet ebből? Vagy valaki azt is mondhatja, hogy beszél ezekről Pál, de ő vajon hogyan élt, aki ezeket megírta? Aki kicsit jobban ismeri a Bibliát, azt mondja, hogy hát ez egy kicsit könnyebb volt neki, mert Pálnak nem volt családja, meg nem volt felesége, ő egyedülálló volt. Szóval az ellenállásaink mentén nagyon sok kérdés születik bennünk, úgyhogy tegyük fel a kérdést, miért szükséges ez? Miért beszél erről? Ha ennyi veszélye van ennek, miért beszél erről Isten igéje, hogy a lelkipásztor legyen fedhetetlen? Nos, Pál apostol nem erénycsősz. Amikor azt írja, hogy szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék, nem képmutatásra hív, nem rideg moralizálásra hív. Egészen máshonnan jön. És itt látjuk, amikor azt mondja, ha nem tudja jól vezetni a saját életét, a saját családját, hogyan fogja vezetni az Isten egyházát, az Isten házát? Ez. És egy pillanatra visszagondoltok, hogy a lekcióban azt olvastuk, amikor Jézus bemegy Jeruzsálembe a templomba, és kipakolja onnan a bizniszmeneket. Mi történik ott? A tanítványok azt mondják, hogy eszükbe jutott az Ószövetségig, amikor Jézus ezt teszi, hogy a te házad iránt égő, féltő szeretet emészti az életem. Tudnék, Jézusnak nem egy ilyen morális problémája volt ott, hogy ennyi a pénz, nem olyan jó dolog, miért csináltok itt bizniszt az Isten házában? Nem ez fájt neki. Hanem az fájt neki, hogy azon a helyen, ahol Istent meg kéne ismerni az odaérkező embereknek. Akik azt fájt neki, hogy jönnek az emberek, hogy találkozzanak Istennel, és beleütköznek ebbe a bizniszbe, és nem fognak találkozni Isten igazságával, Isten szépségével, Isten szentségével, Isten dicsőségével, Isten valóságával, mert ez az Isten háza Jézus számára, nem a kőépület. És ezért, amikor Jézus ezt látja, olyan harag van benne, mert féltő szeretet van benne Isten dicsősége, az Atya dicsősége iránt. És értitek, amikor Pál apostol azt mondja, hogy milyen a lelkipásztor vagy a gyülekezet vezetőinek az élete, ugyanez a kérdés, hogy mi fog megjelenni a világban, hogy az életünk Istennek dicsőséget fog szerezni, vagy az életünk lesz a legnagyobb botrány, amiben emberek beleütköznek, és azért nem érik el Isten valóságát, Krisztus valóságát, mert ránéznek a vezetők életére, és megbotránkoznak. Értitek, hogy miért fontos ez Pálnak, akinek a szíve az, hogy minden ember megismerje az evangéliumot. Erről beszélt az előző fejezetben, hallottuk, hogy minden emberhez eljusson Isten üdvözítő, szabadító valósága. Ez mozgatja, erre tette fel az apostol az életét. Ezért szenved nagyon sokat, és ezért nem mindegy, hogy milyen a lelki pásztor. Mert az Isten ismerete, az Isten dicsősége, vagy éppen az Isten gyalázata, ami kockán forog. Ezért nem mindegy. És akkor a második, hogy oké, de lehetséges-e? Ha ilyen magasra tette a lécet, még azt is látjuk, hogy a lelkipásztor jelleme akár gyalázatot, szégyent is hozhat annak az Istennek a nevére. Lehetséges-e ez? És miért mondja az első versben, ezt direkt nem mondtam eddig. Miért mondja, ezek után mondom, miért mondja az Pál apostol, hogy aki püspökséget kíván, jó, vagy más fordításban szép, vagy nemes dolgot kíván. Ki akarna lelki pásztor lenni, amikor ilyen magasra teszik a lécet? Nem véletlenül mondja egy másik helyen egy másik apostol. Testvérém, ne legyetek sokan tanítók, mert tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Éppen ezért. Lehetséges ez? Hogyan leszünk fedhetetlenek? Lelki pásztor ugyanúgy, mint a presbiter, ugyanúgy, mint bármelyik gyülekezeti tag, aki Krisztust követi. Hiszen különben a tanítása alkalmason kívül az összes többi tulajdonság minden keresztény embertől is elvárt. Szóval hogyan leszünk fedhetetlenek? Egyetlen módon. Ha az az egyetlen, valóban minden kritikán felüli Krisztus a maga fedhetetlenségével befedezi a mi vétkeinket. Ha aki egyedül fedhetetlen, az a Jézus, akiről beszéltünk, aki tiszta, aki igaz és szent, aki a kereszten leteszi az életét, és aki utána feltámad, ha az ő valósága befedez bennünket, akkor leszünk fedhetetlenek. Ha Krisztus fedez be téged is, meg engem is, akkor leszünk fedhetetlenek. Mit jelent ez? Az, hogy ez sohasem erkölcsi tökéletesség, és sohasem saját erőfeszítés gyümölcse, hanem mindig ebből a Jézusból származik ránk, és származik a keresztény gyülekezetre. Folyamatosan történik. Ugyanúgy a lelkipásztor életében, mint minden keresztény ember életében, hogy Krisztussal folyamatosan őrizzük a szívünk gondolatait, mert tudjuk, hogy elmegy. Hogy Krisztussal naponta ránézünk, hogy hűséges volt-e az életünk, tiszta volt-e az életünk, szexuálisan a házasságra nézve, hogy mi a szerepe az életünkben a pénz erejének, megkísértette valahol, hogy mikor válaszoltam erőszakosan a szelítség helyett, hogy mikor kezdtem el elhanyagolni a családomat, mert a szolgálatomból csináltam bálványt. Folyamatos, napi Krisztussal való lét, aki befedez újra és újra. A fedhetetlenség nem más, mint folyamatosan az egyetlen fedhetetlennel Krisztussal járni, aki előtt újra és újra elismerem azokat a bűnöket is, amit ti soha nem fogtok látni az életemben, mert a szívemben van. De ez igaz rád is. Ez a fedhetetlenség. Lehetséges így élni? Nem lehetséges így élni, de Krisztusban lehetséges így élni. Úgyhogy befejezésül, mire hív ez minket? Mi a gyülekezet felelőssége? Mit kezdjünk ezzel? Hogyan engedelmeskedhetünk, mint gyülekezet ennek az igének? Először is, ha a gyülekezet tagja vagy, ha a gyülekezet része vagy, akkor kerül mindez a helyére, ha felismerjük, hogy mindannyian egy küldetésben vagyunk. Hogy mindannyiunknak az Isten háza a szívügye. Hogy mindannyian együtt abban vagyunk, hogy Isten üdvözítő kegyelme eljusson minden népekhez. Ez az első. Hogy vizsgáld meg magad, ha gyülekezet tagja vagy, hogy ezért dobban-e a szíved. Hogy Krisztus ügye a fontos. És ha azt látod, hogy nem, ha őszintén azt mondod, hogy a te szíved nem Krisztusé ég, pedig kereszténynek vallod magad, akkor ez az a pont, ahol bűnbánatot kell gyakorolnod, és oda kell fordulnod, és kérned kell, Uram, lobbansd lángra a szeretetet tüzét. Másodszor. A gyülekezet és a lelkipásztor kapcsolata csak Krisztuson keresztül ragadható meg. Csak Krisztusban értitek meg egymást, mint gyülekezet meg lelkipásztor. Nem mondhatja egy gyülekezet azt, hogy a lelkipásztorunk ezekkel a szavakkal pénzsóvár, és részeges, és hűtlen. Hát de megértjük őt, hát mi is ilyenek vagyunk, nem? Hát az egész világ ilyen. Nem mondhatod ezt. Azt kell mondani, hogy Krisztusban legyen fethetetlen. De a másik oldalról, azt sem mondhatod, ha érett ember vagy, hogy a lelkipásztoromban soha semmilyen hiba nem lehet. Fog hibázni, fog vétkezni. És amikor azt mondja, hogy bocsánat testvérek, ebben vétkeztem, itt erőszakosan beszéltem, itt eltévesztettem valamit, bocsánatot kérek, akkor az érett gyülekezet Krisztusért azt mondja, megbocsátunk, persze, tudjuk. Értitek? Krisztusban értjük meg egymást harmadszor, éppen ezért a gyülekezetnek imádkozni kell a lelkipásztorért és a presbiterekért, akiknek az a feladata, hogy imádkozzanak a gyülekezetért. Kölcsönösség van, kölcsönösségre kényszerítettünk az Isten szolgálatában, nem megy az egyik a másik nélkül. A lelkipásztor feladata az ige hirdetése, de a gyülekezet feladata, hogy minden héten könyörögjön, hogy adassék élő ige. Kölcsönösség van. Nem megy egyedül. Ne gyertek ide azzal, bocsánat, hogy így mondom, mert otthon nézitek a online közvetítést, hogy bekapcsoljuk, mit kapok. Ha nem kaptam, átkapcsolok. Értitek? Nem. Az érett gyülekezet az tusakodik azért, hogy adassék a lelkipásztornak az Isten igéje. Negyedszer lehet közöttünk olyan, mert miért ne engednénk ezt meg a Szentléleknek, akinek ma elsősorban ez szól, igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, szép feladatra vágyik, talán foglalkozol egy ideje a gondolattal. Lehet, vagy talán még meg se fordult benned, de mi van, ha Isten arra hív? Mi van, ha Isten arra hív, hogy legyen lelkipásztor, hogy állj bele ebbe a szolgálatba? Lehet, hogy ott volt már a fejedben. De azt mondod, nem, ez lehetetlen, 30 éves vagyok, 35 éves vagyok, lehet-e még ilyenkor karriert váltani, új életet felépíteni? De amikor az Isten szent lelke valakit elhív, akkor az Isten szent lelke elhív. Jó dolog, szép dolog, ha valaki püspökséget, lelkipásztorságot kíván. Ötödször, ha visszatérsz, és akár ha nem keresztény vagy, először gondolkozol azon, hogy mit gondoltál eddig arról, hogy hogyan működik egy lelkész? Mennyi gondolat volt benned, hogy mennyi képmutatás van egy lelkész életében? Talán máshogy érted ezt, és máshogy látod, és megérted, hogy ahogy a lelkésznek, úgy neked is. Krisztusra van szükséged. Krisztusra van szükséged, mert hiába nem vagy keresztény, a munkád oldalán te is feláldozod a családodat. Honnan születik az önuralom? Vagy ha már megtörtént, ki az, aki meggyógyít? Ki az, aki felment? Ki az, aki újraépíti az életedet? Isten Krisztusban olyan kegyelemmel és szeretettel van, hogy újraépíti az életünket. Ha pedig munkatársat vagy vezetőt keresel, bölcsen teszed, ha a jellemet a képesség elé helyezed. Gondold meg ezt, ha ilyen helyzetben vagy. Végezetül dicsőítsük az egyetlen, igaz és tökéletes püspököt, presbitert és pásztort, Jézus Krisztust, és kérjük, hogy adjon szíve szerint való pásztorokat az ő népébe. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, te adtál pásztorokat, tanítókat, a te egyházadba, te rendezted el a szolgálatokat azért, hogy a Krisztus teste épüljön, növekedjen, és a te nevedre dicsőséget szerezzen ebben a világban. Add hát, hogy ebben a gyülekezetben is egyre engedelmesebben élhessük meg lelkipásztorok, presbiterek, gyülekezeti tagok a te rendedet, és hogy mindebből, ahogy kölcsönösen egymást hordozzuk és szolgáljuk, szülessen a te ismereted, szülessen, hogy emberek megismernek téged, szülessen, hogy akik a gyülekezet tagjai, azok növekednek, erősödnek, bőségben vannak lelki értelemben is. Urunk, imádkozunk hozzád,
és kérünk téged, hogy őrizd meg ezt a világot. Kérünk téged, Urunk, hogy vess véget a betegségnek és a járványnak. Kérünk téged, és könyörgünk azokért, akik vezetők, akár politikusok és döntéseket hoznak, akár vezetők a kutatásban, a fejlesztésben. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy hárítsd el rólunk ezt a csapást, és mindezen keresztül mégis adj józanabb, bölcsebb és hűségesebb életet, egyszerűbbet, hálaadóbbat és mértékletesebbet. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, imádkozunk, Urunk, a haldoklókért, imádkozunk a gyászolókért, könyörgünk az orvosokért, könyörgünk az egészségügyben szolgálókért, erősítsd, Urunk, meg őket, adj nekik kitartást, hűséget, leleményességet, testi-lelki erőt, hogy akik a legnehezebb terheket viszik ezekben a hónapokban, azokról te gondot viselj. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is, amiben eléd hozzuk a saját életünket, szeretteink életét. Az Úr Jézus Krisztus nevében kértük mindezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.